Utazás, inspiráció, kaland. Ez itt a Roadster Podcast. Beszélgetések kozmopolitáknak, lokálpatriótáknak és inspirációt keresőknek.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Izing Róbert vagyok, a Roadster magazin főszerkesztője. Mai vendégem pedig Szomolányi Janina, a MÜPA munkatársa és a frissen debütáló, friss és ropogós Liszt ünnep operatív igazgatója. Szia!
Sziasztok!
Jól mutattalak be, ugye? Operatív igazgató.
A fesztiváloknak vagyok az operatív igazgatója.
Szuper! Ugye már említettem itt, hogy lesz egy Liszt ünnep, ez egy ilyen újdonságként hathat a hallgatóknak. Arra szeretnélek kérni, hogy mielőtt így belemegyünk a részletekbe, így röviden foglald össze, hogy miről is van szó.
Hát bízom benne, hogy annyira már nem újdonság, mert remélem, hogy a kis szív alakú emblémákat már látják az utcákon.
Oké. Okay.
De alapvetően idén a MÜPA, vagyis nem is idén, csak én időzavarban élek itt a pandémia miatt 2020.
Ha nem vagy egyedül.
Igen, teljesen olyan, mint hogy egy év elveszett volna, de 2020 végén a MÜPA két csodálatos feladattal gazdagodott. Egy Bartók tavasz nemzetközi művészeti hetek, illetve egy Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál alapítására kapott felkérést, ami egyrészt gyönyörű, megtisztelő feladat, de ugyanakkor meg borzalmasan nehéz is. És Liszt ünnepet azt októberre tervezzük, mert Liszt október 22-én született, és azért pont most érkezett el az idő erre, mert hogy bár nem teljesen kerek, de azért mégis kerek, mert 210 éve született Liszt, illetve Bartók, aki március 25-én született, az ő születési évfordulója is kerekebb volt, ennyire nem kerek, de hogy ezért jött el az idő, hogy most két ilyen nagyívű nemzetközi fesztivál szervezésébe foghassunk.
Most az, hogy a MÜPA van mögötte, azt szerintem, aki már járt a MÜPA-ban, az nagyjából már sejti, hogy mire lehet számítani, de azért elmondod röviden, hogy milyen fesztiválról van szó?
Hát alapvetően ugye az ember fél, mert hogy Liszt az megköti az ember kezét, sokszor a magunk kezét is megköti, de tulajdonképpen Liszt Ferenc, ő egy minőségi védjegy, maga egy világmárka, egy nemzetközi világpolgár volt, tehát minden hivatott arra, hogy egy összművészeti fesztiválnak a névadója lehessen, és azért, hogyha ezt végig gondoljuk, alapvetően szerintem ez egy ilyen régi adóságnak a törlesztése, hogy Liszt Ferencről igazán elneveztek egy nemzetközi repülőteret, ami szintén nagyszerű dolog, de alapvetően ő a kultúra és a művészet területén alkotott nagyot, és talán a legnagyobbat, és az egyike azon szerzőknek, akit nem csak itt ismernek, hanem nemzetközileg is ismert a neve, tehát szerintem ez teljesen egyértelmű
hát
volt.
Hát mondjuk Bartók mellett talán ő az, akit a legjobban, nem?
Hát Bartók a másik zeneszerzőnk, hogy nyilván zenetudósok, nagy Erkel rajongók vitatkoznának velünk, hogy de miért ők, miért nem Erkel, ugye ő miért nem tudott kitörni a maga kis burkából, de hogy ez tényleg egy régi adósságnak a törlesztése most, hogy két ilyen fesztivált hozhatunk létre, de természetesen ezek nem csak zenei fesztiválok lesznek, hanem minden műfaj képviseltetni fogja magát. Liszthez annyi szálon vezet út, annyi kapcsolódási pont van, és az nem csak a zongora játékában, meg a zeneművészetében, hanem ha azt veszük, hogy ő volt gyakorlatilag a korának az első rockstárja, aki után rajongtak, aki kilométeres autogram sorok álltak a koncertjei után.
És hát hódításai száma a végtelenhez közelített, hogyha hihetünk a történetírásnak.
Igen, most abszolút, ennek abszolút lehet hinni egyébként, hogy a női rajongók azok nagyon komoly tisztelettel, valaki bánattal nyilatkozott róla, de alapvetően Lisztről azért a kortársai is, meg a művészek is hatalmas tisztelettel írtak, és egy innovátor volt, tehát gyakorlatilag Liszt meghatározta, valahol előre mutatotta a jövőbe, hogy hogy mi lesz majd a jövőnek a zenei útja, vagy a művészeti útja, vagy ez, hogy egy művésznek mi lesz a feladata, hogy ez megmaradjon egy kis szerző, vagy az is kimozdulhat, hangversenyeket adhat, ugye Liszt nagyon fiatal korában, és nagyon sokáig a hangversenyutakkal járta Európát.
Turnézott.
Turnézott, abszolút bevezette a turné fogalmát, a kis, ő még maga vitte ugye a kis utazó zongoráját, mert már a művészeknek minden stációra kell egy D-modell minimum a gyakorláshoz. Igen.
Egyébként szerintem nagyon vaskalaposnak kell lenni az, hogy valaki azt gondolja, hogy Liszt ünnep, akkor itt csak komoly zene lehet. Nekem ez nagyon tetszik egyébként, hogy ebben rengeteg műfaj, meg rengeteg program belefért, de nem akarok még mindig belemenni ezekbe a konkrét programokba, bár nagyon izgalmasak. Előtte egy kicsit beszélgetnék arról, amit az előbb említettél már, hogy mögöttünk van, kb. Mondjuk még valamennyire benne vagyunk ugye egy ilyen világjárványos helyzetben, és milyen volt ez egy fesztiválszervezőnek, egy programszervezőnek, alólatok rendesen kihúzták a szőnyeget. Mindenki alól, de valaki, aki koncerteket, meg tömegeseményeket szervezett, annak nagyon kemény lehetett, vagy rosszul gondolom?
Hát alapvetően mindenkinek komoly volt, mert egy koncertszervezőnek bemenni az üres koncertterembe, az a legrémesebb dolog, még akkor is, hogyha néha a hajunk égnek áll a művészektől, az borzalmas volt, amikor a ház...
Na, erről majd még később foggatlak.
A ház kiürült, és néma csend volt, de alapvetően a művészek alól húzták ki, vagy húzta ki, ezt senki nem húzta ki, a pandémia azért a művészek alól húzta ki leginkább, mert egy idő után annyira elfásultak, hogy az alkotás se ment, ugye nagyon sokakról hallani, még sajnos a komoly zenei területen is, hogy más szakmát választottak maguknak, egy-kettő komolyabb sérülést szenvedett menet közben itt a más szakmában, mindenkinek nagyon nehéz lesz ez az örömteli visszatérés, amire tényleg már másfél éve várnak. De a fesztivál szakma ugye az tényleg a nagy fesztiválokat is sújtotta, mert tavaly még azokról, amikről azt gondolta mindenki, hogy úgyis meg lehet tartani, mert szabad téren van, hát mi baj lehet, ugye a tömegrendezvényeket, azokat le kellett mondani. És a másik fesztivált, amit említettem, ugye, hogy a MIPA két feladatot kapott, a Bartók tavaszt, azt gyakorlatilag nekünk ebbe a pandémia időszakában kellett megvalósítani, és bár úgy mentünk neki, vagy végig azt hittük, vagy lehet, hogy ezt csak magunknak mondtuk, hogy minden rendben lesz, és hogy ez nézővel fog lemenni, de nem nézővel ment le, hanem teljesen át kellett szervezni egy online platformra, és a COVID idején még akkor is rengeteg buktató volt abban, hogy az úgy meg tud a felvételt, akkor meg tudjuk csinálni, mindenki ott lesz, mindenki egészséges lesz, be tud-e utazni, nem tud beutazni. Nehéz volt, de
Most milyen érzések vannak benned? 8-án indul a fesztivál, minden rendben, 100%-ig magabiztos vagy, hogy ilyenkor ott van ennek az egész dolognak, még így az árnyéka fölöttetek? Hogy néz ez ki belülről?
Nem, hát a pandémia árnyékát ilyenkor szerintem ezt félre kell tenni, és talán most az a leghelyesebb, ha arra gondolunk, hogy ez most már lesz. Aha. Egy ideig biztosan lesz. És most inkább annak az örömteli izgalomnak, félelemnek, aggódásnak kell alávetni magunkat, hogy jön egy fesztivál, hogy valóban minden.
Beszéljünk egy picit arról, hogy milyen műfajok lesznek itt, és azokon belül milyen programok. Te így végig tudunk menni ezen, mert rengeteg minden van.
Akár egyesével is végig tudnám mondani, de azért ezt most nem fogom tenni. A zenei tematikát azért a névből adódóan a Liszt és Lisztnek a kora fogja meghatározni, de azért ebben is új utakra nézünk, már mint magunkhoz képest, vagy a MIPA-hoz képest új városi utakra kelünk. A MIPA-ban egyébként van egy fantasztikus hangverseny orgona, és nagyon furcsa nekem is, hogy az orgona kínálatából a fesztiválnak ki fog maradni a MIPA-nak a hangszere, de ennek csak az az oka, hogy Liszt korában még a MIPA az nem állt, bizonyára ott játszott volna, ezért egy templomi hétvégével fogunk indítani. A koronázási mise lesz a Mátyás templomban, ami azért is vicces, mert egyrészt is leírta, hogy baromi rossz az akusztikája a Mátyás templomnak, és ezért mi se borzalmasan hangzott ott. Uh-huh. Másrészt meg a bemutatóra szegény Liszt nem kapott jegyet, úgy kellett kuncsorognia. És a végén el is ment, mert hogy annyira felbosszantotta magát a rossz akusztikai viszonyokon, de mi meghalva uh-huh. Lisztnek az üzenetét egy nem a nagyzenekari verzióval fogjuk bemutatni, uh-huh. hanem speciális orgona átirat, szólóhegedű és négy nagyszerű szólista és a debreceni Kodály kórus fog közreműködni. Ez uh-huh. szerintem egy nagyon izgalmas kezdés lesz.
És elég egyedi dolognak
hangzik. Elég egyedi is, és bár a templomi koncertek egyébként egyre több van uh-huh. Budapesten is, meg Magyarországon is, de még nem űzzük olyan koncerttermi módon, mint ahogy egyébként külföldön egy-egy templom működik. Komoly akadályokat kell azért itt aha. átugranunk, hogy egy-egy templomba bekerüljünk. És akkor rögtön az elejéről a végére menjek, vagy hát nem a fesztivál vége, de Lisztnek a születésnapja. Esztergomi Bazilikában az esztergomi mise fog elhangzani, és akkor tulajdonképpen ez a két templomi pillére, vagy koncert pillére a fesztivál kínálatának.
Értem.
De érkezik Martin Házelbök a saját zenekarával, aki önmaga is egy Liszt kutató, és nagyon sokat publikált Lisztnek a maga a kor hangszerelésének megújításáról, és ennek a koncertnek nem csak az lesz a specialitása, hogy olyan Liszt alapmű átiratok fognak elhangzani, amik még nem hangoztak így el, illetve olyan dalátiratok, amik nem hangoztak így még soha se el, uh-huh. hanem hogy korhű hangszereken fog játszani a Wiener Akademie Orchester. Ezért lesz egy speciális hangzása is.
Szerintem verekedés lesz a jegyekért.
Hát bízunk benne, uh-huh. hogy kapkodják majd.
Liszthez kapcsolódóan van még, vagy lépjünk tovább a Liszten túli világra?
Amit szerintem még, és amiért mondtam, hogy furcsa is, de és ez furcsa, hogy ez csak itt fogalmazódott meg bennem, hogy kimarad a műpának az orgonája. Teljesen egyértelmű és természetes, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem koncerttermébe, a Zeneakadémiában fogunk tervezni programokat. Azok már azért zenei kalandozások is lesznek köztük. Liszt és szakralitás címmel lesz egy világzene, klasszikus zene határán mozgó crossover projekt, ami Liszt alapokról indulva fogja a világzene-népzene kapcsolódását a közönséggel megismertetni. Ez Bolya Mátyás és Fassang László állította össze ennek a zenei programját. És akkor, hogy tényleg ami azért fontos, és hogy Liszt velünk volt, meg lélekben velünk is lesz, az két templomi koncert, azok pusztán orgona koncertek lesznek, az egyik a belvárosi templomban, Kecskés Mónika és Deák László. Annak a belvárosi ferences templomnak egyébként Liszt élete végén, amikor megunta a nőket, meg minden egyéb földi jót, ugye ő megtért, és ferences rendbe vonult.
Ez hány évesen történt?
Hát ezt, na még Liszt életrajzából fel kell készüljek, de hát ez már az idősebb igen. és megnyugvó Lisztnek az életére volt jellemző.
Nem 35 évesen történt ez.
Nem, akkor ő még kihasználta a fizimiskájának és életkorának minden előnyét, ami vele járója volt, de hogy a belvárosi ferences templomban ott nem volt jó az orgona, ezért ő oda csak gondolkodni, meg meditálni járt. Egy másik templomba járt orgonálni, vagy két másik templomban, az Erzsébet tér túloldalán van az nem is a fővárosi plébánia templom talán, illetve az Avilai Nagy Szent Terész. Hát most ezen a fesztiválon egy nagyon fiatal német orgonista Martin Sturm fog érkezni, és az Avilai Nagy Szent Terész templomban fog egy Liszt és Liszt kortársai orgona koncertet adni. A legnagyobb tisztelgés az tényleg egy ilyen zseni előtt, akinek az akkori korban mutatták be a műveit, hogyha a fesztivál megpróbál valami ilyen szerepet, vagy ilyen küldetést magára vállalni, hogy vagy nagyon fiatal tehetségeket mutat be a hazai közönségnek, vagy a friss műveket tűz a programjára, és tulajdonképpen még mindig a zene területén fogok maradni, tehát hogy ezek is zenei programok, de már érintettük a pandémiát is a pandémia idején. A MIPA kiírt egy zenemű pályázatot, ez egy grandiózus vállalás volt, 14 kategóriában. Egy olyan bemutató mű állomány került a MIPA-nak a kottatárába, az adattárába, hogy az valami fantasztikus, és a lisztünnepen ebből is fogunk válogatni. Október 23-án a Nemzeti Ünnepen egy forradalmi koncerten fogjuk bemutatni Szent Páli Rolandnak a zenemű pályázaton díjazott művét, ezt a Doknányi Zenekar Hollerung Gábor vezényletével, és hát ugye ez a csodálatos az élő szerzőkkel, és valószínűleg ez volt a csodálatos Liszttel is Liszt korában, hogy a szerzővel lehet egyeztetni. Nekem, mint fesztivál szervező, ez nyilván jó, hogy ő megmondja, hogy kivel szeretné, és én azt megpróbálom megszervezni. Azt már nem tudom, hogy a karmester meg a zenekar is pont így nyilatkozik az élő szerzőről, de majd erről őket fogjuk megkérdezni. Aztán az elektroakusztikus kategóriában lett 6 díjazott mű. Maga a kategória is mindvégig egy kérdés volt, hogy ezt ki kell leírni, de aztán úgy döntöttünk, hogy ki kell írni. És az egy olyan speciális koncert lesz. Maga a műfaj, az elektroakusztika is speciális. Nem DJ-re kell számítani a színpadon, hanem ez komolyan megkomponált, most biztos az összes szerző megölne, de hogy valahol azért ezek zajból állnak össze, meg rezgésekből, de hogy a végére mégiscsak egy ilyen megformált térhatással egy egészen fantasztikus hangzásvilág.
Kortárs zene.
Áll össze, kortárs zene, hát ugye ez mindegyik kortársunk, hisz ezek velünk élnek.
Én próbáltam egy ilyen szintelen, szaktalan, semleges leírást találni neki.
De ez annál szerintem azért több, egy picit túlmutat azon, mert ez már a technológia és a kortár zenei zeneszerzésnek valahol az ötvözete, és ez egy igazi maratoni vállalás lesz, mert ezek ilyen 20-25 perc körüli művek, de ezt mi egy este fogjuk bemutatni a MIPA-ban. Ráadásul úgy, hogy lesznek művek, amik a hangversenyteremben, a Bartók Béla hangversenyteremben fognak megszólalni, azok általában az akusztikus és elektronikus vegyítésével megvalósuló művek, de olyan nagyszerű szólisták csatlakoztak ehhez, mint Pálfalvi Tamás vagy Róman Ditta, akik tényleg, reméljük, hogy nem csak ezért az egy bemutatóért tanulják meg most ezeket a műveket, hanem hogy ezeknek most adunk egy akkora löketet, hogy esetleg majd nemzetközileg viszik őket fesztiválra, és lesz 4 mű, amit viszont a Fesztivál Színháznak a színpadán, tehát nem a nézőtéren, színpadon fognak ülni vaksötétben a hallgatóság, és ott lesz igazán érzékelhető az, hogy mit takar ez az elektroakusztikus zeneszerzői hatás. Ezt tényleg mindenkinek ajánlom, és arra, minek után ugye ez a színpadon van, tényleg korlátozott számban állnak rendelkezésre a jegyek, úgyhogy aki akar menni, az még most kattintson.
Ebből már egy kiderül számomra, hogy így zeneileg is egy ilyen nagyon széles spektrumon mozog ez a lisztünnep.
Hát alapvetően, de hogyha arra gondolunk, hogy a névadó liszt is azért egy nagyon széles és kísérletező spektrumon mozgott, akkor ezt a feladatot szerintem ezt nagy örömmel vállaljuk magunkra, hogy merünk innovátorok, meg kísérletezők lenni, és olyan műveket, egy fesztivál egyébként, én mindig szoktam mondani, hogy bármit megengedhet magának, mert azt mondja, hogy jó, hát ez egy egyszeri és megismételhetetlen, és hogyha valami véletlenül nem úgy sül el, akkor arra azt mondjuk, hát de ez fesztiválnak ez a dolga. Hát bemutattuk, most látjuk, hogy ez nem erre való, de azért nagyon kevés az ilyen,
jó hozzá lesz, ilyen
élmény. Igen.
Mi az, amit meg kiemelnél?
Hát, hogy a kor meg a romantika, hogy tud egy tánc előadás egyébként becsatlakozni egy ilyen fesztivál programjába. Antonio Gades együttese érkezik Budapestre. Alapvetően ők már több alkalommal jártak itt, azért Magyarországon nagy sikerrel mutattak be előadásukat. Most egy Carmen táncjátékot fognak itt csinálni, de hát ez meg maga a romantika, a teljes érzelem, a kavalkád. Így köszön be a tánc a fesztiválnak a programjára.
Hol lesz az előadás?
Ez a Fesztivál Színházban lesz a MÜPÁ-ban, és még egy fontos évforduló van, és ez is megint egy picit zene, de azért ez is sokkal szélesebb lehetőséget ad nekünk egy picit, hogy a színház, vagy a felolvasás, vagy a költészet be tud csatlakozni. Dante születésének 700. évfordulója, és Liszt meg Dante azért előszeretettel nyúlt Liszt, Dante meg Petrarca szövegekhez. Két ilyen program is lesz a fesztiválon. Az egyik a Nemzeti Énekkar fogja tolmácsolni a kórusműveket, Mécs Károly fogja a vers, illetve szonett részleteket felolvasni, és még ha ez így nem lenne elég, akkor amiért mindenképp érdemes eljönni, hogy a Lotz terembe be lehet jutni, ugye ez a párizsi divatháznak a régen kaszinó terme, ez körülbelül Liszt korában nyílhatott meg, az épületnek az a fele, az akkor került átadásra. Ugye ezt a könyvesboltból sokan ismerték ezt a termet, most zárva van sajnos az a gyönyörű épület, de sikerült elérni, hogy a fesztiválon kinyissuk, és hogy néző is mehessen be, tehát hogy ez megint egy ilyen nagyon szép találkozása lesz az irodalomnak, a zenének, és hát valahol az építészetnek is.
Kislábjegyzet, én pont nyáron jártam Ravennában, ott halt meg Dante, és évtizedeken keresztül ott élt, miután száműzték Firenzéből, és hát látszott, hogy a város egész évben Dante lázban ég.
Abszolút, és egy olyan programmal zárták ezt az évet, vagy ezt nem tudom, láttad a Poluninnak egy balett előadást, koreográfált egy vad is.
Én egy ilyen építményt láttam, nem tudom, hogy kicsináltad, az is fantasztikusan nézett ki valamelyik kolostornak az udvarán. Na, a lényeg, hogy nagyon örülök, hogy ez ide hozzánk is, meg ide a Liszt ünnepre is megérkezett ez a Dante 700, ez egy klassz dolog szerintem.
Abszolút, igen, és akkor, hogy még itt az érdekes kirándulások, vagy kalandok, hogy Lisztnek azért, meg hogy viccelődtünk mi azzal, amikor elkezdtük a fesztivált csinálni, vagy hogy jött a feladat, és ott olvastuk a papíron, mert ilyenek mindig határozatban érkeznek, és akkor ott értelmezzük, hogy mi van odaírva, és hogy hogyan születnek a csillagok, meg a sztárok, és megvizsgáltuk ennek a csillagászati menetét is, hogy hogyan születnek a csillagok, de végül is kiderült, hogy létezik egy Liszt kisbolygó, egyébként, ami sajnos nem észlelhető, mert nagyon-nagyon messze van. De ezen felbuzdulva a Schwab-hegyi csillagászati központtal lesz egy ilyen séta előadás, és akkor ott lehet egy picit a csillagképződésről tanulni, Liszt koráról, a Liszt bolygóról beszélni lehet, de hát sajnos nem fogják észlelni, és az is egy ilyen varázslatos hely, egy szabadtéri helyszín, és ott két alkalommal lesz ilyen sétaprogramunk a hosszú lépéssel közös szervezésben, és ez most egy picit lisztesítve lesz, tehát hogy ez a séta csak a Liszt ünnepen lesz elérhető.
Egyébként tudsz még mondani ilyen kiegészítő programokat, amik így kapcsolódnak, és közben nagyon kreatívak, mint például az a hosszú lépéssel közös kis projekt?
Hát van négy nagy kapcsolódó rendezvényünk a fesztiválon. Az Art Market Budapesttel közös szervezésben tud megjelenni a képzőművészet.
És ez nem egy kis esemény.
Design, az egy nagyon nagy esemény. És most függetlenül attól, hogy ezt idén a kényszer hozta így, de hogy új helyszínre kell menni, tehát hogy még izgalmasabb ettől a szervezés, mert a Bálnában rég szerveztünk, mint MÜPA már voltunk Bálna helyszínen, de velük még nem, tehát hogy ezt a programot még nem lakadtuk be oda. Most ez a folyamat van, az a fesztiválnak az első hétvégén lesz. A Pontfesztivált a hangvetővel alapítottuk, mint MÜPA egy korábbi városfesztiválunkon közösen, és annyira jó a kezdeményezés. Ez az UNESCO védett nemzetközi, és a hazai hagyományokat mutatja be. Ezt picit új köntösbe fogjuk most öltöztetni, szabadtéri helyszínen lesz, de ugyanúgy koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, nemzetközi és a hazai konyhát bemutató kitelepülésekkel. Persze mondjuk ez az ételkóstoltatás majd, ahogy a pandémia ezt engedi meg, lehetőséget teremt rá, illetve gyerek és felnőtt programokkal, tehát hogy azért a Pont Fesztiválnál mindig ügyelünk arra, hogy a délelőtti műsorsáv az a családosoknak is egy nagyon izgalmas koncert legyen, gyerekkoncert, és a szülők megjöhetnek. A színemira, csak hogy a gyerekek is ugye nagyon nehéz bevonni az ifjúságot, meg a gyerekeket nagyon nehéz bármivel is megszólítani a telefonjaikon, meg a TikTok kütyükön kívül. De én azt gondolom, hogy a színemira Nemzetközi Gyerekfilmfesztivál erre egy nagyon jó program lesz a fesztiválon, és szétbontva, ez két hétvégén fog megvalósulni, az első hétvégén a tinédzserek, ők az akváriumba jöhetnek, és ismerhetik meg a castingoknak a fortéjait, hogy hogy lehet valakiből kaszkadőr, hogy hogy lehet filmet vágni, lehet filmesekkel beszélgetni, és nem utolsó sorban lesznek filmvetítések is, amik ezt mindig kérdezik, hogy ezek alapvetően nem olyan filmek, amiben markáns, nem csak olyan filmek, amiben meghatározó gyerekszereplő van, hanem ezek gyerekalkotók által létrehozott filmek, vagy olyan filmek, amiben felnőtt színészek játszanak, csak kifejezetten gyerek témában alkotják meg. Izgalmas beszélgetések lesznek és workshopok, és a fesztiválnak az utolsó hétvégén a kisgyerekeket várjuk ugyanerre a programra, csak őket már a millenárisba, de ott gyakorlatilag a gyerek sereggel is megpróbáljuk megismertetni, hogy milyen az, amikor két perc alatt kell megtanulni egy jelenet párbeszédet, hogy mit csinál egy kaszkadőr. Azért ott lesz gyerekkoncert is, aki hamarabb elfárad, és tele lesz az is gyerek filmvetítésekkel.
Szuper. Hány ősbemutató és premiér van egyébként? Itt
hát az a vicc, hogy én ezt mindig a fesztivál végén szoktam összeszámolni, mert egyébként rengeteg, de hogyha most csak azt vesszük, hogy már az elektroakusztikusokat megemlítettem, a Szentpáli Rolandot megemlítettem, és megfeledkeztem a jazz bemutatókról. Most jutott eszembe, hogy szintén a zenemű pályázaton ott is kis és nagy jazz apparátus kategóriában, most a Liszt ünnepen a kis formációkra írott művek bemutatója lesz, azok mindegyike is ősbemutató lesz. Az UMZ-val is készülünk egy magyarországi bemutatóra, a Fuharosok, de Eszterházi Péter és a Vajda Gergő zenésítette meg, illetve egy George Benjamin opera lesz a második fel, az két, egy felvonásos, az egy tánc és opera, az egy ilyen vegyes kombó lesz, az első fele az pusztán opera, a második fele az egy tánc előadás, tehát hogy tele vagyunk gyakorlatilag minden nap. Egy fesztiválnak egyébként pont ez lenne a feladata, hogy olyan dolgokat mutasson be a közönségnek. Alapvetően minden fesztivál szervező világsztárokra vágyik. Én is mindig elmondom, hogy én azt szeretném, hogy minden művész a fesztiválon lépjen először színpadra, de ez ma már lehetetlen, mióta a MÜPA van. A MÜPA-nak van egy évben 300 akárhány napja, és nyilván abból a művészek jobban tudnak válogatni, úgyhogy el kell indulni a másik irányba, de a bemutató koprodukciók, nyilván egy új fesztivál, egy alakuló fesztivál az első évében az nagyon nagy dolog lenne, ha koprodukcióról tudna beszélni, de ebben az évben ugye ennek az is volt a nehézsége, hogy kellett egy fesztiválprogramot csinálni, ami már most le tud menni, de már azon kell elkezdeni dolgozni, hogy mi lesz 22-ben, mi lesz 23-ban, és azok már bizony nemzetközi koprodukciók
lesznek. Egész kipihentnek tűnsz ahhoz képest, hogy mind mehetsz keresztül egyébként.
Hát alapvetően ez az adrenalin egyébként. A fesztivál után kell majd aggódni, amikor nyugi lesz, akkor hogy akkor
leengedsz.
Igen.
Értem. Beszéljünk egy picit, hogyha lesz még program, majd kérlek még mesélj le, amit mindenképpen kiemelni, csak itt közben itt forognak a fejemben a fogaskerekek, és egyre több kérdés jut eszembe, hogy ennek a fesztiválnak milyen a hátországa, mennyien dolgoztok rajta, mikor kezdtetek el ezzel foglalkozni, hogy nézzen neki a háttere?
Egy nagyszerű csapat dolgozik a fesztiválon, mert a MÜPA a főszervezője a fesztiválnak, és egyrészt a MÜPA azért itt a, bár közel 20 itt a pandémia, elmosta a 15. születésnapját, de szerintem már mindjárt beleszalad a MÜPA a 20-ba. Komoly kapcsolatrendszer és tudás gyűlt itt össze, és nyilván a MÜPA-nak az összes szervezeti egysége közre működik abban, hogy a fesztivál összeálljon, de a pénzügyi csoporttól kezdve egyébként a szerződés előkészítőkön át mindenki, a produkciós menedzserek, ugye nekik a legjobb a produkciós menedzsereknek, ezt mindig elmondom nekik is, mert ők vannak a tűz közelébe. Tehát sokszor egy program elindul, amit kvázi egy ilyen szerkesztő, kurátorként mondjuk egy fesztiváliroda az figyelemmel kísér, és van egy pont, amikor átadja, és onnantól a produkciónak magának, meg a művésznek, az a produkciós menedzser lesz a tuti ember a minden Budapesten, aki ott fog állni, és hát ők fognak szaladgálni az egyéni kérések után. De a MÜPA-ban egy nagyon tapasztalt produkciós gárda dolgozik, egy marketing és értékesítési igazgatóság ad bele apait, anyait, hogy például amikor arról van szó, hogy papíron le van írva egy lisztünnep, hogy abból hogy lesz például egy szívalakú embléma, és hogy ez a szívalakú embléma az hogy fog megjelenni a köztereken, hogy fogjuk kiadványra átültetni. Olyan érdekes, hogy ezt se gondoltam volna, hogy ennyire szét tud csúszni, vagy hogy egy pusztán egy ilyen grafikai tervezésbe el tud jönni egy drámai pont, amikor már én is kétségbe esek, hogy úristen, annyi az ötlet, annyi az irány, hogy mi lesz ennek a vége, akkor volt egy válság megbeszélés, és lett belőle ez az arculat, ami most már kín van az utcákon sok szép színnel, és ezzel a romantikus lendületet, hévet jelentő szív emblémával, ami alatt Lisztnek az aláírása látható, ezt írta a lányok karjára.
Említettél egy kifejezést az előbb, egyéni kérések. Van egy képünk például a rock meg a popsztárokról, hogy koncertek előtt milyen kérésekkel őrítik meg a koncertszervezőket, 30-40 tételes riderek tele teljesítetlen kéréssel. Mennyire nehezek azok a művészek, alkotók, akik a magas művészetből, a komoly zenei közegből érkeznek, jazzből, akár, tehát tudsz-e mesélni név nélkül valami szaftos pletykát, vagy vicces
sztorit? Ez nem műfaj függő egyébként, hanem ez tényleg egyén függő, hogy ki mennyire pipifaxnis, bár tényleg nem jellemző azért a komoly zenészekre, hogy ilyen extra...
Szétverjék a hotelszobát.
Vagáns. Az sem jellemző, hogy szétverjék, max ők kupleráit hagynak a hotelszobába, elhagyják a fejüket a nyakukról is. Egyébként, tehát, hogy őket másképp kell egyben tartani, de hogy talán ebben a fesztiválos műfajban, művészeti fesztiválos műfajban inkább a színházi előadások, meg tánc előadások tudnak olyan meglepetéseket eredményezni, mint például volt itt egyszer egy dokumentarista színház, a Rimini Protokoll, és az ő előadásukhoz disznószív kellett. Ez a szívtranszplantációról szólt, és elmagyarázták, hogy azért disznószív, mert hogy azt hasonlít a legjobban az emberi szívre, és azért nem volt jó a hentesnél megvett disznószív, mert azt a böllérnek át kellett vágni, mert az igazolja, hogy ki van vérezve az állat. Állítólag ez egy protokoll, de nekünk a szívet azt úgy kellett megszerezni, hogy még nincs átvágva. Nagyon sok vadász kontakt lett.
Én sápadok, tehát hogy számítottam bizonyos fajta történetre, de ez picit túlmegy rajta. Bocsánat, hogy közövágtam.
Igen, mert az ember mindig más típusú pikantériára vár. De azért van olyan például, hogy a komoly zenészeknek milyen happy-e lehet, hogy ő magnót akar. Lemezjátszót és kazettás magnót volt ilyen, de nem CD, lemezjátszót akart, hanem bakelit lemezjátszót, és a típust is megadta, az például egy kolléga vitte be arra az időre az öltözőbe. De hát ezek azok, amiről könyvet fogunk írni. Vagy amikor a babysitters kell kajtatni, mert lebeszélhetetlen, hogy gyerekkel jön, vagy amikor ez például tipikusan táncosokra jellemző, a kiskutya a társulattal, hogy hogy csempészik be a álcázák, hogy hát ebbe a balettcipő van, meg a táncos ruha, aztán a végén kiderül, amikor az allergiás kolléga ott elkezd folyik könnyen, nyála mindene, hogy hát ő állatra allergiás, és akkor körbenéz az ember, ja, hát ott van egy kis kutya, amit véletlenül behozta.
Félbeszakítottam a disznó szíves sztoridat, mi lett a vége, szereztetek?
Szereztünk, összességében, hogy volt 4x4 kellett, igen, 16 disznó szívet szereztünk, igen.
Ez hihetetlen.
Nincsenek megoldhatatlan dolgok, és szerintem az emberben egy idő után már kialakul az a fajta rutin, hogy amikor érkezik egy rider, akkor tudja, hogy mi az, amiben inkább beleálljon, és mindenképp ott legyen, és mi az, amire majd amikor jön, akkor mosolyogva megbeszélik, hogy hát ez miért nincs. Aha. Mert hogy arról lehet tudni, hogy úgyis elő fog kerülni, tehát hogy a milyen füstölt lazacos volt olyan, vagy az egyiknek füstölt lazacos tea keverék kellett.
Azt ő találta ki lehet, nem?
Nem, van létezik ilyen? Egyébként ilyen, de Európában nem, aha, de a catering szolgáltató az behozatta egyébként, de nem tudott annyit behozatni, amennyi a hétre kellett volna, mert ő ráadásul itt próbált, de látták ezt, hogy ott van 3 darab, egyem és akkor előjött a doboz, igen, kájával. És ajándékba itt is hagyták. Egyébként egy filtert, azt megőriztem. Aha. Azt eltettem emlékbe.
Komoly.
De nagyon büdös.
Hát, sejtem. Van-e olyan,
amikor... Van hegedű nélkül érkező, ez most jut eszembe, komoly zenész, aha, aki aztán mondja, hogy miért hát itt Magyarországon hát hegedűt nem lehet szerezni, és arra a koncertre ott annyi hegedű kellett. Igazából ez egy big band volt, akiknek volt egy olyan számuk, hogy elkezdenek hegedülni, mert azért a zenészek sok hangszeren tudnak otthonosan mozogni, és valahogy ez így jutott eszükbe, itt is lette meg őket a MÜPA belső tere, hogy ők hegedülni akarnak, oda az én saját hegedűm is felkerült a színpadra.
Milyen az, amikor nemet mondasz? Van olyan, amikor belászom, és azt mondod, hogy na jó, ez sok.
Van, de azok mindig előre. Aha. Azokat előre tisztázzuk, amikor a helyszínen jön a kérés, akkor ott már nem jó nemet mondani, vagy ott meg kell találni a hangot, mert aztán egy zaklatott művésznél meg aztán végképp nincs rosszabb, és azzal meg a közönséget büntetjük, mert az, hogy rám dühös valamire, az hát oké, legyen dühös, de az, hogy a közönségnek pont az az este, az emiatt, mert ő tényleg rossz hangulatba megy ki, vagy nem tud a kottára koncentrálni. Volt, hogy egy fellépő egy előre nem leegyeztetett audiovizuális látvány miatt lett annyira hisztérikus, és ott két művész között kellett dönteni, hogy melyiknek kedvezzünk, a karmesternek, vagy a művésznek, aki a látványt megálmodta, és végül is úgy kellett dönteni, hogy ott a koncerten nem ment le a látvány, amit ő megtervezett, azt máshol megcsináltuk, más produkcióba bevontuk, de lehetett látni, hogy annyira kész van a karmester, hogy a végén még nem megy fel a színpadra.
Egy nagyon komolyan jó diplomatának is kell lenni akkor.
Diplomatának, pszichiáternek, az anyjának, az apjának egyszerre, nagyon-nagyon sok mindennek.
Igen, erről tényleg érdemes lenne egyszer írni egy könyvet.
Biztos sokan írnak, hát vannak olyan művészek, akik inassal járnak.
Ez hihetetlen.
Én meghallgatnám.
Ez komoly. Ez az első ugye a Liszt ünnepek sorában.
Igen.
Mekkora nyomást jelent ez?
Hát bizonyára nagyon nagy nyomást kell, hogy jelentsen, és el is fog jönni az idő, amikor, amikor felfogjuk, hogy amikor eldördül a startpisztoly, hogy milyen lesz a fogadtatás, és szerintem lesz 17 nap, amikor majd lubickolunk a programokban, mert hogy alapvetően most élvezni fogjuk, hogy még mehetünk, még közönséggel mehetünk, nem csak felvételről csinálhatjuk a programokat, aztán majd jön a dráma, hogy vége lett, egy picit elfáradunk, ki fogunk ürülni, és akkor majd nehéz lesz neki kezdeni a következőnek, mert addigra ezt már nagyon fogjuk szeretni, de akkor el fog jönni a pillanat, amikor rájövünk, hogy mi minden nem volt végül is ebben jó, és azokat hogy kell újra szabni, és akkor majd jön a következő dráma, hogy már egy majdnem kész programot úgy csiszolni, vagy átalakítani, hogy az jó legyen. De arra még van egy évünk gyakorlatilag.
Igen, ez egy evolúció, nem? Egy fesztivál, azt nem szinte csak önmagában kell nézni, hanem évek táblatában.
Hát,
nem?
Mindenképp azért az embernek ez így nem megy csettintésre. Lehet, biztos van ez az út is, hogy az ember így évről évre tervez, csak szerintem érdemes ezt 5 évre előre. Múltkor riogattam a kollégákat, hogy én 80 évre tervezek a fesztivállal is, de alapvetően, hogyha szerintem 5 év alatt lesz egy olyan meghatározó arca a Liszt ünnepnek, amit már fognak tudni, hogy mit várhatnak, hogy ez nem csak a MÜPÁ-ban lesz, hanem a MÜPÁ-n kívül, és nem csak Budapesten, hanem Budapesten kívül, mert ez egy nagyon fontos újítás lesz, hogy Budapesten kívül fogunk menni. Országos fesztivál, ezen is sokat gondolkodtunk mostanában, hogy mitől országos egy fesztivál, meg hogy létezik-e országos fesztivál. Igazából országos fesztiválok még nem léteznek, és most mi is ízlelgetjük a formáját annak, hogy melyik az a működési típus, ahogy egy lisztünnepből országos lisztünnep tud válni, meg egy Bartók tavaszból országos Bartók tavasz tud válni. Valószínűleg ezt nem úgy fogjuk kezdeni, hogy tavasszal már 15 vidéki nagyvárosban lesznek koncertek, hanem lépésről lépésre, de ezek az egyeztetések is már zajlanak. És ugyanakkor ez meg, mert egy fesztiválnak, ugye ezt mondtam, hogy egyszeri és megismételhetetlen, de valahol ez a legnagyobb drámája egyébként egy fesztiválnak, hogy létrehoz egy bemutatót, és azt utána nincs helyszíne, meg nincs lehetősége csinálni, ezért egy nagyon jó találkozás a fesztivál, meg a MÜPA, mert hogy a MÜPA azokat az előadásokat, amiket úgy is találunk ki, hogy ezt biztosan tovább játsszuk, azokat van lehetőség még a rákövetkező évadokban műsoron tartani, de ez az országos építkezés, meg még azt is lehetővé teszi, bár én nagyon szeretném, hogy vidékről felutazzanak Budapestre, és itt éljék át ezeket a kulturális élményeket, de természetesen az is egy küldetés, hogy ugyanezeket vidéken megismételni, ezeket a programokat. Vagy válogatni, hogy mi az, amivel már eleve úgy egyeztettünk, hogy azokat egy országos kvázi tájolásra tovább
szerintem
visszük.
Ez egy nagyon jó gondolat, hogy legyenek programok.
Ugye régebben a fesztiválokat, meg a pandémia előtt a fesztiválokat, azokat nagyon szerették, meg is volt ennek a szakterminusa, a kiemelt turisztikai vonzerővel bíró nagy rendezvény, ugye ez volt, amiről azt gondolták, hogy erre csőstül fognak ide ömleni a külföldiek. A külföldiek szerencsére már jönnek ide, de amikor a kultúrát nézik, akkor ő elmegy az operába, meg elmegy a MÜPÁ-ba, meg el fog menni még talán a Zeneakadémiára, hogyha itt a művészeti területen fog válogatni, és pont a pandémia világított szerintem rá arra, hogy országon belül is van turizmus, és ezért lenne értemes nekünk abban is gondolkodni, hogy olyan előadást csinálni, ami viszont csak vidéken elérhető, tehát hogy a budapesti is mozduljon ki, és nézze meg, hogy milyen előadó terek vannak például Miskolcon, vagy Pécset, vagy Debrecenben, vagy Kecskeméten. Kecskemétről senki nem gondolná, hogy milyen zseniális előadó helyszínek vannak, ott pedig vannak.
Én vidékiként ezt a gondolatot nagyon támogatom. Egyébként mondtál egy érdekes dolgot, turizmus. Mekkora turisztikai mágnes tud lenni egy ilyen fesztivál szerinted? Hát külföldiekre gondolok.
Ez is a feladata azért egy fesztiválnak, csak erre is tudatosan kell építkezni, és ezt nyilván egy tudatos kommunikációval kell elkezdeni. Ebben az évben ezt most erre nem is volt lehetőség, meg talán azt mondom, hogy nem is érdemes, de a kollégákkal már dolgozunk azon, hogy a fesztiválnak, és így egy fesztiválon keresztül egyébként nem csak a fesztivál, és nem csak a hazai művészek kerülnek elhelyezésre valahol Európa térképén, hanem maga Magyarország, meg Budapest is, és ez a nagyon fontos.
Igen. Országimizsnek is nagyon jót tesz egy ilyen
abszolút
fesztivál,
igen.
Meg mondjuk, hogyha van itt valami különleges esemény, ami egyszer is megismételhetetlen, és simán el tudom képzelni, hogy Bécsben bepattannak az autóba, és átjönnek
abszolút,
Budapestre egy koncertre.
Nem is kell vonatra is fel lehet, Pozsony is itt van elérhető.
Ez szerintem nem egy ilyen science fiction gondolat.
Ez mondjuk biztos nem az 5 éves terv, de része lesz, nem ez,
nyilván.
Mert ez legyen az 5 éves terv része, hanem hogy mondjuk Pozsonnyal, Bécs, Ljubljana, az is közel van hozzánk, hogy a fesztivál tevékenységünket úgy összehangoljuk, hogy ne egymástól elszipkázzuk a nézőket, hanem valahogy közösen csináljunk olyan koprodukciókat, amik vagy egyik, vagy másik helyen vannak. De ez az 5 éven, 5 éves terven túlmutat.
Ez normális. Arra kérnélek most, hogy emelj ki 3 olyan programot, amin te mindenképpen ott lennél, hogyha lenne szabadidőd, és csak egy szimpla látogató lennél.
3 olyan programot.
Úgyis föltettem volna, szerinted melyik a 3 legizgibb program?
Hát az egyiket azt mondtam, az elektroakusztika, arra tényleg, aki tud, menjen el, az október 14-én lesz. Akkor október 19-én biztos, hogy az akváriumban leszek egy csajos koncerten, ahol Gyeva lesz a legutolsó fellépő, és most így is hirdetjük, sokan szomorúak emiatt, hogy egyet emelünk ki, de I Am Soyuz és Sayanoé lesznek, akik előtte játszanak. Ők 3 tényleg nagyon fiatal, nagyon muzikális és nagyon eredeti előadó. Klukon Edith és Ránki Dezső egy nagyon nagy vállalásra készül, mert Liszt szimfonikus zenekari műveit dolgozták át 4 kezesre, és 4 koncerten fogják bemutatni. Ez 2 napon lesz, október 15-e és 16-a.
Nagyon szépen köszönöm, Janina. Szerintem rengeteg mindenről beszéltünk. Még esetleg legyen egy ilyen kis közszolgált rész, hogy akinek fölkeltettük az érdeklődését, és egyet venne, az hova menjen, milyen honlapon kezdje el a tájékozódást.
Lisztünnep.hu. Ez a honlap címe, és ott mindent megtalál.
Nagyon egyszerű. Nagyon sok sikert kívánok, szerintem fantasztikus lesz, és így én biztosan meg tudom még egy össze fogunk futni, mert nagyon sok izgalmas dolgot mondtál. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Roadster Podcast. További izgalmas beszélgetésekért látogass el a roadster.hu weboldalra, és iratkozz fel a hírlevelünkre. www.roadster.hu